Füles bagolyolvasó. Guy de Maupassant, a 29-es ágy. Minden asszony megfordult az utcán épivent kapitány után. Igazi szép szál huszártiszt volt. Fitoktatta és kellette is büszkén a termetét, lábát, bajuszát. De meg kell adni, gyönyörű termettel, bajusszal és lábbal dicsekedhetett. Sűrű, szőke bajusza harciasán kunkorodott az ajkán, mint az érett kalász, finoman, gondosan kipödörsz, és a szája két felén hegyke hajlással görbült lefelé. Karcsú derekát, mintha fűző szorította volna, és erőteljesen, domborúan szélesedett ki fölötte a férfias mellkas. Gyönyörű, izmos, kitornászott, kitáncolt combjának minden mozdulata kirajzolódott feszes, vörös nadrágjának posztóján. Lábszára megfeszült járás közben, karját, lábát szétvetette, a lovas emberek kissé himbálózó mozgásával peckelte ki a lábát, a törzsét, ami egyenruha alatt hódító, de civil öltönyben közönséges hatást tesz. Épivent kapitányon is épp oly rosszul állott a civil ruha, mint a tiszteken rendszerint. Szürke, vagy fekete posztóban csak olyan megjelenése volt, mint valami kereskedő segédnek. De egyenruhában hódított. Vékony, hajlott orrú, kékszemű, keskeny homlokú feje is szép volt. A haja, sajnos, kihullott, ő maga se tudta jóformán, hogyan kopaszodott meg. Egyébként azzal vigasztalta magát, hogy dúsbajuszhoz jól illik a kisé csupasz koponya. Általában mindenkit megvetett, de megvetésében igen sok fokozatot állított fel. Elsősorban polgárember egyáltalán nem számított előtte. Hogybá vette őket, mint az állatokat, nem méltatta őket több figyelemre, mint a verebeket, csirkéket szokás. Ember számba csak a tiszteket vette, de korán sem becsülte mindegyiket egyformán. A katonaság igazi és egyetlenje tulajdonsága a külső megjelenés, ennél fogva csak a szép férfiakat tartotta nagyra. A katona fenegyerek, markos, bozontos, tagba szakadt legény, háborúra és szerelemre termett. A francia hadsereg generálisait testalkatuk, tartásuk és arcvonásaik szerint osztályozta. Bourba kitekintette az újkori hadviselés legnagyobb emberének. Sokat mulatott a tömzsi, kövér, szuszogva járó gyalogsági tiszteken, de különösen leküzdhetetlen ellenszenvet, szinte undort érzett a műszaki főiskolát végzett szegény, vézna, szemüveges, ügyetlen emberkék iránt, és azt mondta róluk, hogy úgy való nekik az egyenruha, mint nyúlnak a misemondás. Valósággal megbotránkozott, hogy megtűrik a hadseregben a pipaszárlábú torszülötteket, akik úgy járnak, mint a rák, sem enni, sem inni nem tudnak, és jobban szeretik az egyenleteket, mint a szép lányokat. Épivent kapitánynak állandó sikerei és nagy diadalai voltak a szép nem körül. Valahányszor szép asszonnyal vacsoráit, egész bizonyosra vette, hogy édes kettesben, egy ágyban fejezik be az éjszakát, és ha győzelme elé leküzdhetetlen akadályok tornyosultak, biztosan számított a másnapi folytatásra. Bajtársai nemigen szerették összeereszteni barátnőikkel, és a kereskedők, akiknek csinos felesége ott ült a pénztárnál, ismerték, félték és feneketlenül gyűlölték. Ha elhaladt az üzlet előtt, a kereskedőné akaratlanul is, az ajtó üvegén keresztül, minden gyöngét szónálékesebben szóló pillantást váltott vele, olyan pillantást, amely többet ér a gyöngét szónál, hívogató és felelő, vágyó és vallomást tevő pillantást. A férj ösztönszerűleg megérezte, hirtelen hátrafordult, és dühösen sandított a katonatiszt büszke és daliás alakjára. Mikor a kapitány mosolyogva és önelégülten elhaladt, a kereskedő ideges kézzel taszigálva háruit, dörmögte. Nézd csak a nagy kampujkát, meddig fogják még kitartani a sok ingyenélőt, hogy az utcán sétáltassák a paszományaikat. Bizony többre becsülök egy mészáros takárhány katonánál. Annak legalább, ha véres a köténye, csak állatok vérezték be. Mégis jó valamire, és a késével sem embereket öl. Igazán nem értem, hogy ezek a szabadalmazott gyilkosok szabadon sétáltathatják öldöklő szerszámaikat az utcán. Hiszen jó, szükség van rájuk, tudom, de legalább dugják el őket és ne járassák maskarában, piros nadrágban, kék zubbonyban. Tudtommal a hóhérokat sem járatják egyenruhában. Az asszony felelet helyett vállat vont, de a férj, ha nem is nézett oda, kitalálta mozdulatát, és nagyot kiáltott. De szamár is az, aki ránéz az ilyen parádés fickókra. Épivent kapitánynő hódító híre különben az egész francia hadseregben elterjedt. 1868-ban a 102-es huszárezreddel Rouenban állomásozott a kapitány. Csak hamar az egész város ismerte. Minden délután 5 óra felé megjelent a Boieldieu sétányon, hogy abszintot igyék a Comédie kávéházban, de mielőtt belépett volna, előbb körül sétált a téren, hogy lábát, termetét és bajuszát mutogassa. A rouen-i kereskedők, hátratett kezekkel sétálgatva, üzleti ügyekbe merültek, és a tőzsdei árfolyamokat latolgatták, de azért észrevették őt, és mondogatták. Ejha, be szép ember, mikor pedig megismerkedtek vele. Né épivent kapitány, ez aztán a fene gyerek. Az asszonyok feje furcsán megrebbent, ha találkoztak vele, valami szemérmes borzongás futott végig rajtuk, mintha gyöngének és mezítelennek érezték volna magukat előtte. Sejtelmes mosolyjal hajtották félre fejüket, tetszeni akartak neki, és szerették volna elfogni a pillantását. Ha a kapitány valamelyik bajtársával sétált, a bajtárs mindig irigykedve mormolta a szüntelen felkínálkozás láttára. Szerencsés fickó ez az épivent. A város félvilági hölgyei közt valóságos harc, vetélkedés tört ki, hogy melyikük kaparinthatná meg. Valamennyien megjelentek délután 5 órakor, a tisztekkel egy időben, a Voyelvieu sétányon, és uszályos szoknyájukban kettesével fel alá sétáltak a korzón, míg a hadnagyok, kapitányok, őrnagyok szintén párosával végigcsörtették kardjukat a kövezeten, mielőtt betértek volna a kávéházba. Egy este a szép Irma a gazdag templier papongyáros kedvese megállítatta kocsiját a kávéház előtt, és leszállva úgy tett, mintha papírt vásárolna vagy névjegyet rendelne Paul Advésnöknél, de csak azért, hogy elhaladhasson a tisztek asztala előtt, és beszédes pillantást vethessen épivent kapitányra, amikor akarja. Úgy annyira, hogy az abszintot szürcsölő Prune ezredes odaszólt az alezredesnek. Azt a kutyafáját, micsoda szerencséje van ennek a fránya fickónak. Az ezredes szavait továbbadták, és épivent kapitány meghatva a felsőbb elismeréstől, másnap teljes díszben sétálgatott a szép hölgy ablaka alatt. Egy leány meglátta, kinézett és rámosolygott. Még aznap este a kedvese lett. Nyilvánosan mutogatták, bámultatták magukat, kölcsönösen kompromittálták egymást, és mindketten büszkélkedtek kalandjukkal. Egyébről sem beszéltek a városban, mint a szép Irma és a katonatiszt szerelméről. Csak éppen templier papon úr nem tudott róla. Épivent kapitány úszott a dicsőségben, és nem győzte mondogatni. Irmától hallottam, Irma mondta ma éjjel. Tegnap, mikor Irmával vacsoráztam, egy esztendőnél tovább teregette, lobogtatta szerelmét Rouenban, mint az ellenségtől elrabolt zászlót. Úgy érezte, hogy hódítása nagyját tette, irigyelték érte, jövőjét is megalapozta vele, biztosra vette a várva várt kitüntetést, mert nem felejtik el azt, akin rajta a világ szeme. Csak hogy kitört a háború, és a kapitány ezredét elsőnek küldték a frontra. Keserves búcsút vettek egymástól, egy egész éjszakán keresztül. Kard, vörös nadrág, sapka, dolmány össze-vissza hevert szék hátán, földön. Szoknyák, ruhák, sejemharisnyák szétszórva, összekeveredve az egyenruhával, felfordult az egész szoba, mintha harctér lenne, ütközet után. Irma kivontott hajjal, félőrülten fonta karját a katonatiszt nyaka köré, ölelte, aztán elengedte, földhöz vágta magát, fellökte a bútorokat, tépte a karszékek rojtját, a lábukat harabdálta, a kapitány pedig meghatottan és ügyetlenül vigasztalgatta. Irma, kicsi Irmám, mit is mondhatnék, meg kell lenni, olykor az ujjahegyével törölgette kicsorduló könnyeit. Hajnal hasadáskor váltak el, a leány elkísérte kedvesét kocsin az első állomásig, és a búcsú pillanatában. Majdnem az egész ezred szeme láttára megcsókolta. Mindenki nagyon kedvesnek, nagyon helyesnek találta, és a bajtársak megszorították a kapitány kezét. Mégiscsak van szíve a kicsikének, és egész komolyan hazafiasnak találták Irma viselkedését. A hadjárat erősen megtizedelte az ezredet. A kapitány hősies magatartásáért kitüntetést kapott, aztán a háború végén megint visszakerült Rouenba, régi állomás helyére. Alig hogy megérkezett, tudakozódott Irma felől, de senki sem tudott határozott felvilágosítást adni. Sokan azt mondták, hogy a porosz generálissal dorbézolt. Mások szerint visszavonult gazdálkodó rokonaihoz ivetott környékére. A kapitány elküldte legényét az anyakönyvi hivatalba, hogy nézze meg az elhalálozottak lajcsromát, de kedvesének neve nem szerepelt a halottak között. Nagyon búsult utána, és kirakatba tette bánatát. A poroszokat okolta érte, nekik tulajdonította a leány eltűnését, és erősen fenyegetőzött. Majd megkeserülik a kutyák a legközelebbi háborúban. Egy reggel éppen bement a tiszti étkezdébe, mikor egy öreg, zubbonyos, tányérsapkás hordár levelet adott át neki. Felbontotta és elolvasta. Drágám, kórházban fekszem, nagyon beteg vagyok. Nem látogatnál meg, úgy örülnék, Irma. A kapitány elsápadt, és meghatottan mondta. Szegény leány, reggeli után rögtön meglátogatom. Az asztalnál egész idő alatt csak arról beszélt a tiszteknek, hogy Irma kórházban fekszik, de kihozza honnét, ha törik, ha szakad. Ezt is bizonyosan a poroszok csinálták. Egyedül, elhagyatottan élt, egyetlen fillér nélkül, nyomorban tengődve, mert valószínűleg a bútorát is elrabolták, nincs másképp. A gazemberek, mindenki meghatottan hallgatta. Alig húzta be asztalkendőjét a gyűrűbe, már is fölállott. Leakasztotta kardját a fogasról, kifeszítette mellét, hogy annál karcsúbbnak lássék, felkapcsolta övét, és gyors léptekkel indult a kórház felé. Csak hogy nem lépheted be az épületbe olyan könnyen és egyszerűen, mint gondolta. Szigorúan útját állták, és kénytelen kelletlen ezredeséhez kellett fordulni a közben járásért. Elmagyarázta az esetet, és az ezredes néhány sort írt a kórház igazgatójának. Az igazgató még váratta a szép kapitányt előszobájában egy ideig, végre hidegen bár és rosszallással, de megadta az engedélyt. A kapitány, már ahogy átlépte a nyomor, szenvedés és halál anyájának küszöbét, igen kellemetlenül érezte magát. Egy ápoló kísérte, hogy zaj ne üssön, lábujjhegyen ment végig a penész, betegség és orvosság szagú folyosókon. Hangok zaja törte meg időnként a kórház néma csöndjét. A nyitott ajtókon keresztül beláthatott a kórtermekbe, láthatta a hosszú hátsorok takarói alatt domborodó testeket. A lábadozó nők székeken ültek, az ágy lábánál, szürke vászon egyenruhába öltözve, fehér fejkötővel fejükön, és vartak. Vezetője hirtelen megállt az egyik zsúfolt kórte. Remelőtt. Az ajtón nagybetűs felírás állott. Vérbajos okosztálya. A kapitány megremegett és elpirult. Egy ápolónő orvosságot készített a bejárat melletti kis asztalon. Majd oda vezetem, szólalt meg, a 29-es ágyhoz, és a kapitány előtt menve az egyik fekvőhelyre mutatott. Ott van, csak a takaró domborodása látszott, még a fej is egészen alája bújt. A többi ágyon sápadt, csodálkozó arcok egyenesedtek fel, és rámeredtek az egyenruhára. Női arcok, öreg és fiatal női arcok, csúnya, közönséges valamennyi, a szokásos egyszerű viseletben. A kapitány zavartan fogta egyik kezébe kardját, másikba sapkáját, és halkan suttogta. Irma, az ágyban nagy mozgás támadt, és hirtelen maga előtt látta kedvesének arcát, de úgy megváltozott, olyan fáradt, olyan sovány lett, hogy rá sem ismert. A leány meghatottságtól elfúlón lihegett, úgy mondta. Albert, Albert igazán te vagy, milyen jó, könnyek peregtek szeméből. Az ápolónő széket hozott. Tessék helyet foglalni, kapitány úr. A kapitány leült, és nézte a leány sápadt, szánalmas arcát. Milyen szép és üde volt még, mikor elváltak. Mi bajod? A leány sírva felelte. Láthattad, ki van írva az ajtóra. Eltakarta szemét a paplan szélével. A férfi szégyenkezve, akadozva kérdezte. Hogy kaptad, szegény leány, azok a piszkos poroszok, suttogta a leány. Szinte erőszakot követtek el rajtam, és megmérgeztek. A kapitány nem tudta, mit mondjon. Csak nézte a leányt, és ide-oda forgatta ölében a sapkáját. A többi beteg rábámészkodott, ő megérezni vélte a rothadás, a romlott hús szagát a borzalmas és megalázó betegségben sínylődő leányokkal zsúfolt teremben. Nem hiszem, hogy kiheverjem, súgta a leány. Az orvos azt mondta, nagyon súlyos a bajom. Aztán észrevette az érdemkeresztet a férfi mellén, és felkiáltott. Kitüntetést kaptál, ó beörvendsk, ó beörvendek, bárcsak megcsókolhatnálak. Undor és félelem borzongatta a katonatiszt bőrét a csók gondolatára. Nagyon szeretett volna elmenni, friss levegőt szívni, hogy ne lássa többet ezt a nőt. Mégis maradt, mert nem tudta, hogyan keljem fel, hogyan búcsúzzék. Akadozva kérdezte, nem gyógykezeltetted magad? Az Irma szeme lángolt. Nem, bosszút akartam állni, még ha belepusztulok is. Megmételjeztem mind, ahányat csak bírtam. Amíg Rowan-ban voltak, nem kezeltettem magam. A kapitány zavartan, de némi humorral jegyezte meg. Jól tetted, ami azt illeti. A leánynak kipirult az arca, egészen felé lénkült. Igen, sokuk miattam fog elpusztulni. Jót álló kérte, hogy bosszút állottam. Akkor jó, mondta a férfi, aztán felállott. Most elmegyek, mert az ezredes 4 órára vár. A leány izgatott lett. Már elmész, ó, hiszen csak most jöttél, de a kapitány mindenáron menni akart. Láthatod, hogy rögtön eljöttem, de 4 órakor feltétlenül az ezredesnél kell lennem. Még mindig Prune az ezredesed? Kérdezte a leány. Még mindig, 2-szer is megsebesült. Hát a bajtársait közül sokan estek el. Igen, Sain Timon, Savagnat, Poli, Sapreval, Robert, Decourson, Pasafil, Santal, Saravan és Poivin meghaltak. Sahel fél karját vesztette el, Courvoisin a fél lábára nyomorék lett, Pakvet a jobb szemét hagyta ott. A leány nagy érdeklődéssel figyelt. Aztán hirtelen felsóhajtott. Nem csókolnál meg mielőtt elmész? Landó is asszony úgy sincs itt. A kapitány ajkára undortolult, de megcsókolta a sápadt homlokot, míg a leányát karolta, és forró csókokat nyomott a kék dolmányra. Ugye, eljössz még, ugye, eljössz? Könyörgött. Ígérd meg, hogy eljössz. Ígérem. Mikor? Ráérsz csütörtökön, jó, csütörtökön kettőkor, jó, csütörtökön kettőkor. Ígéred, ígérem, Isten veled, drága, Isten veled. A férfi zavartan sietett el a rászegeződő pillantások között. Összehúzta magát, hogy minél kisebb legyen, és nagyot lélegzett, amint az utcára ért. Este kérdezősködtek a bajtársak. Mi van Irmával? Kissé zavartam felelt. Mellhártya izzadmánya van. Nagyon beteg. Egy kis hadnagy azonban megszimatolt valamit az arc kifejezéséből, tudakozódott, és másnap, mikor a kapitány belépett a tiszti étkezdébe, nagy nevetéssel és tréfás megjegyzésekkel fogadták. Végre bosszút állhatták. Megtudták többek között azt is, hogy Irma őrülten dorbézolt a porosz generálissal, hogy lóháton járta be a környéket a kék huszárok egyik ezredesével, és másokkal is. Rouenban nem is hívták másképp, csak a poroszok szotykája. Egy álló hétig az egész ezred a kapitányt marta. Leleplező közleményeket kapott postán, recepteket, ajánlásokat orvos specialistákhoz, még gyógyszercsomagokat is, a rendeltetést tartalmazó felírással. Az ezredes is értesült az esetről, és szigorúan jelentette ki. Szép kis ismerettségre tetszett a kapitány. Majd én is gratulálok neki. 10-12 nap múlva levelet kapott a kapitány Irmától. Dühösen tépte szét, és nem is válaszolt rá. Egy hét múlva megint írt a leány, hogy nagyon rosszul van, és szeretne elbúcsúzni tőle. Arra se válaszolt. Néhány nap múlva a kórházi lelkész látogatta meg. Irma Pavolin leányzó halálán van, és könyörögve kéri, jöjjön el hozzá. Nem merte visszautasítani a lelkész hívását, de sértett hiúsággal, megalázott gőggel lépte át a kórház kapuját, szívét haragos indulatok feszítették. Semmi változást nem vett észre a leányon, és azt hitte, hogy becsapta. Mit akarsz? Kérdezte, el akartam búcsúzni tőled. Úgy látszik, elpatkolok, a kapitány nem hitte, az egész ezred előtt nevetségessé tettél. Elég volt. Mit vétettem ellened? Kérdezte a leány. Nem tudta, mit válaszoljon, és csak annál idegesebb lett. Ne hidd, hogy ide fogok járogatni, világcsúfjára. A leány bágyadt szemében felcsillanó haraggal nézett rá. Mit vétettem ellened? Talán nem voltam kedves hozzád? Kértem valaha valamit tőled? Ha közben nem lépsz, ma is templier paponnal volnék, és nem kerültem volna ide. Ha valakinek joga van a szemrehányásra, igazán nem te, vagy az. A kapitány remegő hangon szólalt meg. Nem teszek semmi szemrehányást, de többet nem látogathatlak meg, úgy viselted magad a porószokkal, hogy szégyent hoztál az egész városra. A leány felült ágyában. Úgy viselkedtem a porószokkal. Mondtam már, hogy kényszerítettek, és mondtam azt is, hogy csak azért nem gyógykezeltettem magamat, hogy megmételyezzem őket. Ha meg akartam volna gyógyulni, igazán nem lett volna nehéz. Hogy a fene ette volna meg. De meg akartam őket ölni, és meg is öltem, tudd meg. A kapitány csak állt. Akárhogy is vesszük a dolgot, szégyen, mondta. A leány hangja elfúlt, azután megint folytatta. Szégyen, hogy inkább meghalok, de legalább velük is végeztem. Ó, te sem így beszéltél, mikor? Hozzám jártál a Jeanne d'Arc utcába, úgy? Szégyen, te, ugye, nem tetted volna, te híres, azzal a vitézségi éremmel. Mennyivel jobban megérdemelném én azt, mint te? Több poroszt öltem meg. A kapitány megdöbbenve nézte, és remegett fel háborodásában. Hallgass! Tudod, hallgass, nem engedem, hogy a szádra vedd, a leány ügyet se vetett rá. Ti ugyan sok kárt tettetek a poroszokban, mondhatom. Semmi bajom nem lenne, ha nem hagyjátok őket Rouenba jönni. Fel kellett volna, hogy tartóztassátok őket, hallod-e? Én többet pusztítottam, mint te, sokkal többet, mert magam is belehalok, mi alatt te kérkedsz, és kelleted magad az asszonyok előtt, és elcsavarod a fejüket. Minden ágyom fejek emelkedtek fel, és minden szem az egyenruhás férfira merett. Hallgass, tudod, hallgass, hebegte, de a leány nem hallgatott. Kiabált, nagyképű fráter vagy, ismerlek már, ismerlek, mondom, hogy többet ártottam nekik, mint te, és többet öltem meg, mint az egész ezreded együttvéve. Erigy, anyám asszony katonája. A kapitány csak ugyan elment, menekült nagy, hosszú lábaival a mozgolódó vérbajosok ágysorai között. Még sokáig hallotta Irma elfulladó, lihegő, rikácsoló hangját. Többet öltem meg, mint te. Többet, többet, mint te, négyesével szedte a lépcsőket, és otthon bezárkózott. Másnap hallotta, hogy Irma meghalt.